Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégünk dr. Távisz Tamás, a Természettudományi Kar természetföldrajzi tanszékének habilitált egyetemi docense, az MTA doktora. És az az apropója a mai beszélgetésünknek, hogy Tamás nem régiben védte meg MTA doktori dolgozatát, amiben olyan természetföldrajzi kérdésekkel foglalkozott, amelyek igazából geoinformatikai problémakörök köré is csoportosíthatók, és hát ez adja a beszélgetésünk apropóját. Azzal dobnám át neked a labdát, hogy légy szíves egy picit mutatkozz be, hogy mivel foglalkozol, hol dolgozol, mik a főbb kutatási területeid, és hogy talán mi volt az ösvény úgy vádlatosan, ami a nagy doktorithoz vezetett.
Hát én is szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a beszélgetésben, és magamról röviden annyit, hogy matematika földrajzszakon végeztem annak idején, tehát az érdeklődés megvan bennem mind a két tárgy iránt, meg még ezen kívül is nagyon sok minden más iránt. Tulajdonképpen ez volt egy nehézségem, amikor erre a pályára kerültem, hogy milyen irányba szűkítsem le magamat egy kicsit, vagy fókuszáljak, és tulajdonképpen nagyon örülök, hogy ezt a két dolgot lehet ötvözni, és ahogy már Marci is említette, ennek az ötvözésnek az egyik legfontosabb eleme, módszertani részlete az, hogy ezt geoinformatikai keretben vizsgáljuk ezeket a dolgokat. Érdeklődési köreimben annyit, hogy ugye alapvetően a természetföldrajzi tanszéken tanítok, tehát nyilván döntő mértékben természetföldrajzzal foglalkozom, azon belül a szívem tüskét jelentik, mondjuk a karsztvidékek, a vulkáni területek is, meg még egyébként nagyon sokféle más érdekes adottságú terület is, és viszont sok olyan tárgyat tanítok, amiben azért a matak is valamilyen módon benne van, és erre igyekszem rávenni a földrajzos hallgatókat, hogy a matematika segíthet abban, hogy a földrajzi dolgokat, folyamatokat, jelenségeket jobban megértsük.
Nagy doktori dolgozatodnak a mottója nagyon megragadta figyelmemet, ez az egység a sokféleségben. Mit jelent számodra ez a gondolat, most nem feltétlen csak a nagy doktori tükrében, hanem mint földrajzos számára?
Én nagyon örülök, hogy ez megragadott, mert őszintén szóval fektettem energiát abba, hogy a motto jó legyen, mert én is szeretek jó mottókat olvasni, akár irodalmi jellegű könyvekben, de tudományos munkáknak az elején is, tehát ez nekem fontos, és örülök, hogy akkor ez egy picit átment. Igen, az egység a sokféleségben, ez a gondolat földrajzi, azt jelenti számomra, a földrajz talán az egyik legszínesebb tudomány, vagy legsokoldalabb tudomány, nyilván ezt mindenki más el tudja mondani a saját területéről, de én azért a földrajzot tényleg azt mondom, hogy abban így majdnem minden benne van, ugye más megfogalmazásban mondta azt egy kolléga, hogy a földrajz az egész világ, Shakespeare után szabadon. Úgyhogy azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy a földrajznak van egy természetföldrajzi, meg egy társadalom földrajzi része, ez nagyon sokfélévé teszi, de csak pusztán a természetföldrajzon belül is annyi mindennel foglalkozik a földrajz, hogy ez nagyon jó, és ez egyszerűen jó érzés látni ezt a sokszínűséget. És hát amúgy meg még egy ennél mélyebb szinten azt gondolom, és nem csak gondolom, hanem mondjuk például a biológia tanít is minket erre, hogy a sokféleség, a biodiverzitás az kulcsfogalom abban, hogy fönt maradjunk adott esetben, mint emberi faj, ugye tudjuk vigyázni. Ugyanígy értem, egy ilyen tágabb diverzitás az egyszerűen fontos az életünkhöz.
Ugye a nagy doktori dolgozatodban, hát értelemszerűen egy nagy doktori dolgozat, az nagyon sok mindenről szól, és talán mondhatom azt, hogy egy eddigi tudományos életműnek az összegzése valamilyen közös mag köré csoportosítva. Ugye te természetföldrajzosként eddig pályán során nagyon hangsúlyosan foglalkoztál digitális terepmodellekkel. mielőtt ezzel kapcsolatban kérdeznék, egy picit tudnál arról mondani a nem feltétlen hozzáértő hallgatók számára, hogy mik ezek a digitális terepmodellek, és mihez lehet velük kezdeni?
Igen, egy digitális terepmodell az tulajdonképpen olyan, mint egy fotó, abban az értelemben, hogy pixelekből áll, csak ugye itt a vízszintes koordináták azok térképi koordinátákat jelentenek, és a pixel értéke az pedig egy magasságértéket jelent. Tehát a domborzatot ilyen formán egy digitális formában leképezzük, ez egy elég jól, könnyen kezelhető adat, és ezt utána nagyon jól lehet ábrázolni különböző módon, ugye ilyen háromdimenziós, perspektívikus ábrázolásokban, árékolásra, tehát mindenfélét, amit a régi térképek tudtak, meg azoknál sokkal fejlettebb módon ezekkel jól lehet bánni, tehát egyrészt a megejtésben nagyon sokat jelentenek ezek, de ennél meg sokkal több van azért bennünk, mert elemzésre is alkalmasabb, tehát hogy nekünk még annak idején például kézzel szerkesztettünk ilyen lejtőszög térképeket, ami megmutatja, hogy hol milyen meredek a domborzat. Ugye régi térképeken, szintfalas térképeken is, ahol sűrű volt a szintvonalazás, ugye ott az ember tudta, hogy meredek, de ezt ténylegesen átváltani egy nehéz munka volt, most ezt pár kattintással megkapjuk például a lejtőszög térképet, de nagyon sokféle más dolgot is.
Milyen egyébre használható még ez felszín alattani szempontból?
Hát ugye, ahogy mondod, a felszín alaptant, ugye ezek a, ennek a tudományos neve a geomorfológia, ez a természetfel azon belül egy nagyon fontos irányzat. Ugye ez arról szól, hogy a Föld felszínén milyen formákat látunk. Elsősorban nagyobb részben ez inkább a természeti formákra vonatkozik, de azért van ennek egy úgynevezett antropogén geomorfológia része is, ember alkotta formák is, és egyébként manapság ezek talán még nagyobb hangsúlyt kapnak, mint régebben. Lényeg az, hogy minden, ami a felszín formával kapcsolatos, azt vizsgáljuk, és hát a dombozat modellek pont ezt ábrázolják, úgyhogy gyakorlatilag mindenfélére, tehát a karsztos felszínformát, tudjuk, mészkőterületen jellemzők, a folyóvízi felszínformákon át, a tengerpartok felszínformáig, vagy a sivatagokban látható felszínformákig, ez bármit tudunk ennek a segítségével vizsgálni, de mondjuk a városoknak a beépítettségét is lehet ezzel vizsgálni. De amit nagyon fontos elmondani, hogy tehát nyilván ezek az informatika más ágaival együtt hihetetlen fejlődésen mentek át, nem is csak annyira a koncepcióval, hanem egyszerűen az adat tömegben, ami rendelkezésünkre áll, meg adat minőségben. Tehát még ami kezdetben voltak domborzatmodellek, azokkal inkább nagy dolgokra tudtunk csak lőni, nem voltak olyan jó felbontások, egységszinten tudtunk vizsgálni, addig most már eljutottunk oda, hogy nagyon sok területről elérhetünk méteres felbontású domborzatmodellek, tehát hogy egy négyzetméter felel meg egy pixelnek. Tehát gondoljunk bele, hogy a legtöbb természeti forma, amit látok, az ember úgy belefér, vagy amivel a Földre az foglalkozik, de amúgy egyébként ennél még jobb felbontás is létezik, tehát a méter alá is tudunk menni, és akkor egész egy kicsi formákat vizsgáljanak a segítségével.
Milyen tudományosabb jellegű kérdések vetődhetnek föl? Most arra próbálok itt gondolni, hogy például te a nagy doktoritban milyen kérdések megválaszolására használtad ezeket a terepmodelleket?
Ugye ennek a sokszínűségnek a csapdájába én egy kicsit beleestem, tehát egyrészt a munkám során is én azok közé tartozom, akiket mondjuk így, hogy ilyen holisztikus megközelítés jellemez, tehát hogy én elég sokfelé csapongtam, ha így veszük, tehát sok területre foglalkoztam, de ezekben sok esetben volt egy ilyen közös módszertani mag, tehát hogy lehet valaminek a formát jól lehatárolni, abból kinyerni mondjuk a térfogatát bizonyos felszínformáknak. Tehát voltak ilyen általános módszertanú jellegű kérdések, amiket tárgyaltam, és hát ezt a sokszínűséget beválogattam a dolgozatba is, amit egyébként kicsit megkritizáltak a bírálók, mondta, hogy túl sok minden van benne, de nekem ez célom volt, ez a túl sok minden benne legyen, és ilyen értelemben a kérdések egy része ezekre a területekre vonatkozott, tehát például karsztos területeken ugye nagyon meghatározó felszínformák a töbrök, vagy idegen szóval a dolinák, vagy ezek hogy helyezkednek el, milyen térbeli mintázatot mutatnak, milyen mélyek, és az ilyen módon megfigyelhető, mérhető paraméterek mögött, vajon a kialakulásuk hogyan zajlott. És akkor ezt részben vizsgáltam ugye a többökre, tehát ez volt ugye a legnagyobb része, egyébként is a munkásságomnak, meg a dolgozatdisszertációnak is. Másfelől foglalkoztam azért vulkánterületeken, ugyanígy nagyméretű vulkánnak a kialakulásával, tehát azonnak a formájának a jellemzésével, és hogy ebből mondjuk az erózió mértékét hogyan tudjuk megállapítani. Foglalkoztam sivatagi területeken a szél által kialakított homokdűrékkel, ilyen nagyon látványos forma kincset jelentenek, és hogy azok a formák hogyan változnak egy sivatag területén belül, és nagyon érdekes összefüggések jöttek ki. És hát végül az egésznek a végére oda bigyeztettem egy olyan részt, amivel vissza később kezdtem el foglalkozni a pályám során, de az elmúlt években ez elég hangsúlyossá vált, hogy a természet és a társadalom közötti kapcsolatokat is megpróbálhatjuk valamilyen módon számszerűsíteni, és akkor ebből is volt egy fejezet.
Mik voltak ezek a mintaterületek? Mert most így elhúztad a mézes madzagot az orrunk előtt.
Igen, hát mindegyiket úgy oldottam meg, hogy egy-egy mintaterületet választottam ki, illetve volt, amiből többet is igazából, de mondjuk így a legfontosabb mintaterületek a dolgozatban, az egyik az a Göbölv-tornai karsz volt, ami hát itt a közelünkben, ugye félig Magyarországon, félig Szlovákiához tartozik most a Göbölv-tornai karsz. Az az egyik ilyen legcsodálatosabb karszteretünk a formáknak a sokszínűsége miatt, és mondjuk pont barlangokról én éppen egyébként nem írtam, de ugye azok még a világörökség részét is képezik a Göbölv-tornai karszon. A másik ilyen mintaterület azok az Andoknak a vulkánjai voltak, azért mert azok ilyen nagyon szép típus vulkánok, réteg vulkánokat tekintve, tehát nagyon sok van köztük, ami egy ilyen viszonylag sík területből nő ki szép önálló formaként, tehát ez mondjuk egy lehetőséget adott a lehatárolására, jellemzésére. Ez nem teljesen az én saját munkám volt egyébként, hanem Karácson Dáviddal, meg egy német professzorral közösen dolgoztunk ezen a témán, de ebből, ami az én részem volt, azt helyeztem be a disszertációba. A sivatagok kapcsán a keleti Erget vizsgáltam, ami a Szaharának a része, és hát nagyon sok látványos homok területtel rendelkezik, és az is a maga módján sokszínű. Tehát ugye az ember elkezdve sivatag, homokdűne kész, de valójában ebben nagy változatosság van, amit tanulunk, vagy tanítok most már ugye a bizonyos előadásokon, vagy tárgyakon belül, de hát még azon belül is még nagyon sok részváltozatosság van, tehát hogy ez ezért volt érdekes. És a természet-társadalom kapcsolatokban az pedig egy szerbiai mintaterület példájá jött elő, amit egy pályázat keretében vizsgáltunk néhány évvel ezelőtt, és azért volt kéznél ez a téma, vagy ez a mintaterület is konkrétan.
A első három mintaterületet, most az utolsót azt megindokolt, tehát az első három miért jött?
Hát a Göbölv-tornai karszt, illetve ugye kezdetben a magyar részek indult az aktai garszta, az én nagyon régóta így szívszerelmem, és nagyon sokat jártam, tehát ott tényleg azért is jó, mert annak mondjuk így azért minden részét bejártam már valamilyen szinten, tehát ott a kézzelfogható terepi tapasztalatok, meg a geoinformatikai feldolgozás, tehát ezek így teljesen kéz a kézben tudtak megvalósulni, és hát azt tényleg mondhatom, hogy az már nyilván mondjuk 25 éve legalább foglalkozom vele. Igazából már a PhD disszertációnak is egy témáját jelentette, csak ahhoz képest most sokkal fejlettebb módszerekkel, nagyobb teretre kiegészítve, jobb felbontású doborzatmodellekkel lehetett vizsgálni. Azt úgy érzem, hogy az itt nagyobb kerek lett, vagy bennem az így összeállt, és akkor ember sok területen nem érzi azt, hogy most eljutottam a végéig. Itt egy picit azt érzem, hogy most ezzel a fajta megközelítéssel ez a karszter most így egy kereken megvalósult. Az Andok az igazából Karácson Dávidnak köszönhető az ötlet. Ő járt is ott kint, és ő hozta a javaslatot, amihez a térinformatikai módszereket biztosította, meg az elemzés részét. És a Szahara pedig úgy jött, hogy azt egy szakdolgozómmal együtt dolgoztunk rajta néhány évvel ezelőtt, és hát olyan helyet kerestünk, ahol tényleg a homokdűnéknek a sokfélessége figyelhető meg, mégis egy viszonylag lehatárolható nagy kereten belül, és akkor elesett a választásunk.
Tudsz egy kicsit mesélni ezen területeknek a formakincséről, hogy lehet ezt elképzelni?
A Göbölv-tornai karszot azt ugye Magyarország északkeleti részét, tehát az aktelki karszt, és annak a folytatása Szlovákiában, ugye azt most szlovák karsztnak hívják, hát mi Göbölv-tornai karszt néven emlegetjük, mint egységes karszterületet. Valójában ez egy fennsíkokból álló terület, amelyek mondjuk ilyen 3-400 métertől ilyen 8-900 métertől szintetlen magasághelyezkednek el, és ezek között vannak ilyen nagyon szép, egységes fennségok, amelyeket úgy állnak ki, mint egy ilyen óriási bástya vagy fennség a környezetükből, a Pelsőci fennség talán az egyik ilyen legszebb, és hát egy különböző magasságokban vannak, amiket a tektonika is befolyásolt, és hát jelenlegi formájában ugye a fennségok teteje igen erősebb lapos, hát ezért hívjuk őket fennségoknak, de persze azért ne ilyen azt a lapot képzeljünk el, hanem annál azért tagoltabbak, és ezekben a fennsíkokban kisméretű töbrök mélyülnek, ez azt jelenti, hogy a töbrök mérete az a mondjuk néhány méterestől elkezdve tart mondjuk a néhány száz méteres átmérőig, ezek a kis gödröcsék, amik ott vannak, van belük egy-két szép szúrdokvölgy, és akkor ezeknek a sűrűsége, mintázat, ez a gazdag variációkkal rendelkezik ezen a területen. Az Andok területét ugye úgy képzeljük el, hogy hát ugye egy klasszikus tankönyvi példa egyrészt a közeledő lemezszegélyekre, óceáni lemez nekiütközik a szárazföldinek, alábukik, és akkor a szárazföldi lemez felgyűrődik egyrészt, tehát van egy adónak egy gyűrcésze, másrészt pedig vulkánosság alakul ki. Itt pont van ugye egy nagyon magasra kiemelt fennsík, tehát között a két vonulat között az altipláró, ami ilyen körülbelül 4000 méter tengerszint feletti magasságban élő fennsík, és akkor abból emelkednek ki ezek a réteg vulkánok, amelyek 1-2000 méter magasak. Az az érdekes, hogy vannak köztük fiatalabbak, vagy egészen aktívak is, de az idősebbek azok ilyen 13-4-5 millió évesek, azok annyi idősebb, mint náluk az északi középhegységben, vagy a Kárpátokban itt megtalálható vulkánok. Viszont, mivel egy nagyon száraz területen járunk, ezeknek az alapja hihetetlenül jól megmaradt. Tehát, hogy ez a döbbenetes, hogy egy ugyanolyan korú forma, de amíg nálunk nyilván a tudós szem föltárja meg, észreveszi a vulkánt az Zempléni hegységben, a Mátában Börzsőben, de az első azért, aki csak úgy kirádul, nem teljesen szembeöltő, hogy ezek hogyan is voltak vulkánok. Ezek még az andoki vulkánoknál meg az embert rákeres, mi volt képeken, vagy a helyszíne is adott esetben, és sajnos még nem voltam ott, ezekről rögtön látszik, hogy vulkánok. Tehát erről a helyszínről a keleti endben, hát egészen a szélén jártam egyébként annak idején Tunéziában, itt homokdűnék vannak, de a homokdűnék is olyan, hogy a pár méterestől és a mondjuk egy irányba rendezett formáktól, vagy kis barkánoktól elkezdve, a nagyméretű piramis dűnékig, vagy tényleg ilyen több száz méteres magasságú, hosszanti dűnékig nagyon sok verzió előfordul, tehát hogy ezt így kell elképzelni. Amúgy a Szaharán az csak egy kisebb része homoksivatag, de ez pont egy homoksivatag. Egy jó nagy homoksivatag ez a nagy keleti ág. És a végül a nyugat-szerbiai mutaterület, azt pedig úgy kell elképzelni, hogy az a bosznia-hercegovinai és szerbiai határ vidéken található, de a szerb oldalon, és akkor ott van egy olyan hegység, a Tara hegység, ez nem azonos a Tara szurdok, az egy kicsit ismertebb szurdok Montenegróban, de itt a hegységet hívják Tarának, ezt is egyébként egy szép szurdok közeli körbe, és mellette pedig van egy metamorf kőzetekből álló hegység, az Zlatibor, ami egy nagyon népszerű turista célpont Szerbián belül leginkább, de van külföldi turizmus is, de főleg egy belföldi célpont, és akkor ezt a két területet hasonlítottam össze, azzal a mögöttes gondolattal, hogy vajon egyszerűen pusztán a kőzetnek a hatása, az mi mindenre terjed ki. És nyilván mások lesznek a felszínformák, de odáig eljutunk, hogy más lesz a turizmus típusa, kicsit mások lesznek a települések, amik itt létrejönnek, hiszen a mészkőbb területeken a más a víznek az elérhetőség, hogy a fennsíkon nincs, a lábánál viszont bővízű források vannak, metamorf közvetlenül meg sokkal több a víz, ami ilyen kis forrásokban a felszínre bukkan, és még nagyon sok ilyen különbséget lehetne említeni. A fennsíkon nem lehet például lesigló pályát létrehozni karstfennsíkon, mert az szöbzapos, ott lehet ugye túlra síelni, vagy sífutni, még az Zlatiborban, ott vannak Szerbián belül az egyik ilyen ismert síterep, mert hogy ott oda meg lehet lesigló pályákat. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, szájtel földrözzel a dolgok mélyre nyúlunk, akkor a kőzetektől végül eljutunk a mai turizmusnak a speciális kifejezéséig. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kőzet a döntő, ezt talán egyesek félreértik, tehát nyilván erre nagyon sok társadalmi egyéb tényező is rárakodik, a közlekedési útvonalaktól, stb., de hogy azért jelentősen befolyásolnak a természeti adottságok minket.
Ezeken a területeken és a vizsgálódás során milyen stratégia mentén vetetted be a terepmodelleket? Mit vizsgáltál a terepmodellek segítségével?
Itt különböző szintek vannak. Igazából az első három az olyan értelemben közös, hogy ugye megfogalmazunk, hogy milyen formákat vizsgálunk. Ugye karsztos töbröket, réteg vulkánokat, illetve homokdűnéket. Aztán utána keresünk valamilyen stratégiát arra, hogy ezt hogyan tudjuk lehatárolni. Ugye az ember először ugye józan észre elkészít egy pár ilyen lehatárolást, hogy ezt hogyan csinálnám, és akkor utána ezt megpróbálja valahogy átfordítani egy algoritmusra. És akkor, ha megvan a lehatárolás, akkor ezt lehet nagy üzemben használni, tehát akkor ugye az egész vizsgálatteretre lefuttatjuk ezeket a lehatárolásokat. Ez különösen többről esetében gondolom be, hogy itt több ezer többről van szó, tehát hogy azokat nem kézzel rajzolja meg az ember, bár egyébként pont erről tehetre meg volt a kézzel is, mert korábban évek alatt ezt így fölépítgettem, és ez olyan értelemmel volt jó, hogy akkor egy referencia adattal össze lehetett hasonlítani az automatikus lehatárolás eredményeit. A réteg vulkánokból nem volt annyira sok, és ott a kézi vagy félig automatizált módszer az még benne volt a dologban, és a homokdűnéknél pedig megint kellett találni ilyen automatikus módszereket, és ha már megvan a forma lehatárolva, akkor ugye a geoinformatika segítségével meg tudjuk mérni a területüket, ki tudjuk számítani a magasságokat, a térfogatukat, tehát onnantól kezdve már működik ez a számítógépes feldolgozás. A nyugatszerbiai például a természet és társadalom kapcsolatok voltak, ott egy más léptékben zajlik a dolog, ott igazából ott is kell valamilyen egységet találni, amit vizsgálunk, itt mondjuk település szinten voltak ezek az egységek, tehát ez mondjuk egy társadalom dolog, amit hozzárendelünk, és akkor ott a dobozat modell alapján megmondjuk, hogy akkor ez milyen magasságban helyezkedik, mennyire tagolt a teret, tehát ugye szép sík teret van, amit közlekedésileg, vagy éppen mezőgazdasági termesztésre jobb, vagy egy ilyen tagolt szabdal teret van, ahol ez inkább az erdőknek kedvel, és akkor a domborzatból kinyert paramétereket az ember összehasonlítja a társadalmi paraméterekkel, amik társadalmi statisztikákból jönnek, tehát népesség, elvándorlás, stb. És akkor keressük a kapcsolatokat ezek között. És hát például ilyen kapcsolatok vannak, hogy nyilván tagolt a terepről jobban elvándorolnak az emberek. Manapság ez egy nagyon akut probléma Európában, de föld más részein is, hogy ugye a vidéki területekről a városokban áramlanak az emberek, és különösen a hegyvidéki területekről nagyon erősen vándorolnak az emberek, elnéptelenek a falvak, és ez nagyon összeköthető a természeti adottságokkal. És akkor innentől kezdve ezt nagyon sokféleképpen lehet nézni, most ezt egy mondatban nem fogom tudni összefoglalni, de hogy végülis az elvándorlás ez rossz nekünk, vagy jó nekünk, tehát végülis kihal egy település, visszaadjuk a természetnek, ennek vannak előnyei, meg azért hátrányai is bizonyos szempontból.
Terepmodellekkel kapcsolatban még csak azt szeretném kérdezni, hogy mivel említetted, hogy a töbrök, a dűnék, illetve a réteg vulkánok azért különböző dimenziójú formák. Ez a különböző dimenzió a terepmodellek felbontásában is tükröződött, amikkel dolgoztál, vagy az azonos volt?
Nem, ez tükröződött ebben is, tehát ugye a töbrökről már elhozott azok pici formák, tehát néhány méterestől néhány száz méteresig mennek. És hát ebben ponthoz volt nagy előrelépés, hogy az elmúlt években elérhetővé váltak ilyen jó felbontás adatok. Ezeket konkrétan ugye LIDAR adatoknak hívjuk, ami ugye arra utal, hogy ezek olyan felmérésre készülnek, hogy lézerfényt bocsát ki a mérőműszer, az visszaverődik, és akkor ebből lehet a domborzat modellt elkészíteni. Ezt általában repülőre teszik ezt a műszert, és az ide-oda végigkering a terület fölött, és akkor ebből készül el ez a domborzat modell. Vannak olyan országok, Szlovénia, vagy Szlovákia, akik az egész országból ingyenesen elérhetővé teszik ezeket a LIDAR adatbázisokat. Magyarországon meg az volt a kivételes szerencse, hogy az Aktai Parcra készült egy ilyen felmérés a Nemzeti Park megbízásából, és minek Nemzeti Parkra is kapcsolatban állunk, ők biztosították számunkra, úgyhogy így ez egy nagyon kellemes dolog volt, hogy a magyar meg a szlovák oldalt minőségi paraméterben nem teljesen egyforma, de azért mind a kettőt ilyen jó felbontás adatokkal tudtam vizsgálni. Amúgy pedig mondjuk, ami az egész világra elérhető, azok ilyen 30 méteres felbontású domborzat modellek. Ez a skála jó volt például a réteg vulkánokhoz, de igazából még a homokdűnékhez is jó, mert azok is elég nagy formák, tehát hogy azokhoz is ez használható volt.
Ugye beszéltünk itt már a természeti tényezőknek a társadalomra gyakorolt hatásairól. meg hogy ugye itt említetted, hogy a kőzetek, illetve a különböző felszínformák milyen hatással vannak különböző társadalmi folyamatokra. Ugye ezt vizsgáltad a nyugat-szerbiai mintaterületen. Most egy picit ki akarod ezt vetíteni a másik három területre, ott tudnál hasonló megközelítéssel dolgozni?
Pont arra a másik háromra így nem egy összegybe vetíteném ki, illetve tehát az egyik régen a gömör-tónai karszra, a réteg vulkánok, tehát az Aldók, vagy a Szahara esetében nem foglalkoztam ilyen kérdéssel, hogy ezt hogy lehetne értelmesen megvalósítani, de azzal viszont foglalkoztam elég sok területre, hogy kifejezetten a karsztosodásnak a hatása, az a társadalmi dobban hogyan nyilvánul meg, és a gömör-tónai karszt kapcsán erről készült is tanulmány, ez nem volt benne a nagy doktoriban, de ezzel foglalkoztam. Tehát ugye itt az alapgondolat az, hogy magában a karsztosodó kőzetek jelenléte nagyon sokféle hatást jelent, tehát nem csak arról van, hogy egy kicsit más a kőzet, hanem gyökeresen eltérő. Ugye azt már említettem, hogy a víz az egyik legfontosabb dolog, tehát karsztos területen a hegynek a felső része, ott beszivárog a víz, tehát nincs felszíni vízfolyás, nincs forrás, tehát ott vízszegénység van. Viszont ez a víz lehet összegyűlik a hegy gyomrában, és a hegy lábánál forrásokban kijön, ott meg vízbőség van, tehát mondjuk ott tudnak a települések létrejönni. Ezt nagyon szépen ki lehet mutatni. Tehát gyömörtön, amikor azt fennsíkjain idézelben nincs emberi település, egyszerűen egy van a Magas Szilice település a jelenleg Szlovákiában, ahol speciális adottság, tehát megjelenik ott egy picit egy ilyen vízzel a között, és azért tudott ott település kialakulni. Összes többi település az ugye a hegyládnál helyezkedik el. Amúgy pásztorok élnek fönt ezeken a területeken, vagy éltek régen többen, de még egy-kettő helyen most is vannak, de nekik ugye akkor meg kell oldani, hogyan lesz vízük, tehát ilyen ciszternák, vagy fölbordják a vizet, és akkor úgy vannak ott meg, mert az állataikkal, mert az állatokat is itatni kell. De hogy ennél még más hatása is vannak, tehát a közlekedési szempontból is meghatározom, mert a fenség lapos, de a fenségnek meredek falai vannak, tehát a fenségokat kikerülik a hagyományos közlekedési utak. Talajadottságokat tekintve a mészkövön nagyon gyírtalajok jönnek létre, amelyek mezőgazdasági művelésen igazából nem nagyon alkalmasabb, tehát inkább az átterjesztésnek kedvez. És akkor ezért van egy ilyen nagyon általánosítható kép, hogy hagyományosan a karsztvidékeket nem nagyon lakták be az emberek, de ahol mégis valamennyire, ott fölmentek, kiirtották az erdőket, és állatterjesztést valósítottak meg, legeltették az állatokat az év egy részében, tehát nem állandó fönntlakással. És aztán ugye ez most az elmúlt évtizedekben visszahúzódott, tehát most nagyon sok karsztetten azt látjuk, hogy visszaerdősödnek, viszont van egy ilyen biológiai sokszínűség, védetteletté válnak, meg a turizmus szempontjából is a barlangok, szurdokok, szakadéktöbrök miatt látogatott helyszínek lesznek. Tehát a turizmusban meg egyfajta előre tesznek szert a szomszédaikhoz képest. És akkor ezt ilyen demográfiai statisztikákon meg lehet figyelni, hogy a népsűrűség ezeknek a területeknek mindig alacsonyabb volt a történelem során, és a napjainkban jelentkező elvándorlás is súlyosabban, drasztikusabban érinti a karsztvidékeket, mint a mellettük lévő, tehát egyébként éghajlati vagy más szempontból hasonló területeket. Tehát egy ilyen összehasonlítást csináltunk sok karsztvidékre. És egyébként ebben a szempontból pont a nyugat-szerbiai mintaterület nem volt egészen tipikus, mert ott ez a különbség nem volt annyira markáns. Tehát egy pár dolgokban megfigyeltő volt, de pont az ilyen népességi statisztikák, vagy ezekben a paraméterekben nem annyira jelentkezett ott a karszt különbsége. De a gömör-tónai karsztnál összehasonlítva például a Csereháttal, hogy a szomszédos táj hasonló dombsárú jellegű terület, ott nagyon markáns különbségek voltak.
Meg hát eleve periférikus terület is, ha
igen,
azt vesszük.
Periférikus terület, de egyébként ha azt vesszük, az nagyon fontos, mert ez azért Trianonnak a következménye, mert ugye ott van a közelben Kassa, mint nagyváros, tehát ezek a területek, a Csereháti északi része, vagy a gömör-tónai karsztnak a magyar része, az aktereki része is, a hagyományos társadalmi közlekedési kapcsolataiban nagyon erősen ugye Kassához kötöttek, és a Trianon után ezek valóban a perifériára kerültek, ahogy mondod. Az egyik ilyen kurszor, itt csináltunk interjúkat, kérdőíveket, tehát itt ilyen társadalmi feladatos módszerekkel is erősebben kapcsolatba kerültem, és azokból nagyon sokszor kijött az aktereki karszt, hogy ez egy ilyen távoli terület. És ezt nagyon sokan elmondták a nemzeti park emberei közül, tehát mondjuk ilyen szakemberek, akik ezért vannak ott, de a falusi emberek közül is vagyok, polgármesterek közül is, és nyilván ezt van, aki egyfajta előnyként éli meg, és tetszik neki, meg nyilván mondjuk adott esetben a vegetáció, vagy a növényzet szempontjából, a védelem szempontjából ez nem rossz ez a dolog, de hát egyébként, ha meg valaki ott él és szeretne megélni, tanítatni a gyerekét, stb., abban a szempontban meg azt, hogy ez egy ilyen távoli, eldugott terület, azért nyilván hátrányokat is hordoz. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kettősség például.
Mit gondolsz, ezeket a természeti tényezőket tudjuk mi jól kihasználni? Most ugye említetted az elvándorlást, vagy ugye a helyi lakosság az elvándorol ennek ellenére, vagy ezzel szemben, pedig a turizmus az, a természeti turizmus az úgymond a virágkorát éli ezeken a területeken. Tudunk mi ezekkel a kincsekkel gazdálkodni? Tehát most aki onnan elmegy, az valószínűleg azért megy el, mert nem tudott megélni. De a turizmusnak pedig pont az lenne talán a szerepe, hogy táptalajt kellene például a munkahelyeknek biztosítani.
Így van, de ez egy nagyon jó kérdés. Erre nagyon nehezen tudok általánosságban válaszolni. Így a konkrét számok, vagy az ilyen demográfiai mutatók tükrében egy picit az rajzolódott ki, hogy ez néhány településre korlátozódik. Tehát mondjuk a Aktelki Karszt esetében Aktelek és Jósafja az a két település, ami így stabilizálni tudta magát, a többi az fogy, illetve nyilván keletű oda, ott ilyen nemzetiségi történet is belejátszik, tehát hogy ott a településekben, meg főleg a Csenehárban, ami már nem a Karszt, ugye oda a cigányetnikumból nagyon sokan települtek be ezekben az időkben, ami a népesedési statisztikákban egy ilyen másik dolog. Tehát nyilván az értelmezéshez nem elég már csak arra gondolni, hogy most a közethez mi köze van ennek. Nyilván ez egy nagyon fontos cél, hogy ezen keresztül legyen megtartó ereje ennek. Ugye a geoturizmus, ami egy viszonylag új fogalom, de hát Karsztok azok alapvetően geoturista helyszínek. Ezzel foglalkozik, vagy ez buzdítja, hogy a helyi népesség legyen bevonva ezekbe a dolgokba. És akkor ez számunkra jelentsen egy előnyt. És akkor igen, van, aki bele tud kapaszkodni ebbe az előnybe, de azért ahhoz kevés, legalábbis ezeknek a területeknek a turizmusa, hogy egy egész nagyobb területet fent tudjon ilyen formán tartani. Nagyságrendben mondjuk egy dimenzióval nagyobb, például a Krka Nemzeti Park, azt szintén vizsgáltuk a pályázat keretében, Horvátországban. Ugye talán sokan ismerik ugye a vizeséseit, amik tényleg világhírűek, tehát ott oda évente egy-másfél, lassan most már 2 millió ember megy el, ami egy hihetetlen nagy szám, és az nagyon sok embernek jelent ott megélhetést. De még ott is ez látható alapvetően, hogy ez a sűrűn látogatott rész az egy viszonylag szűk zóna, és ha attól már odén megyünk 10 vagy 20 kilométer, akkor ott ez már kevéssé érzékelhető. De erre rájöttek azért, tehát például pont akik a Nemzeti Parkban, ott nagyon komoly erőfeszítésünk zajlik, hogy a turizmust, meg ennek a jó hatásait is, ha lehet egy szélesebb zónára tudják széthúzni, tehát hogy ott jobban felhívják a turisták figyelmét, hogy figyelj, nem csak ez a vizesés van itt, amit mindenki megnéz, hanem hogyha odén mész 10 kilométer, ott van egy gyönyörű szurdok, van egy másik vizesés, az érdekes, hogy a vizesés be, a régi vízivalom helyén van, oda telepítettek egy értelmet, és akkor ülsz a kint ilyen padoknál, és akkor a lábadat a vízben tartott, a vizesésnek egy kis csatornája csinálját. Ez érdekes jó hely, nagyon kevesen tudnak fogva, tehát már senki nem megy el, de törekszik erre a park vezetősége, hogy ezeket a belső látnivalókat is megismerik az emberek, és akkor ilyen formán az áldásos hatásokat egy szélesebb területre tudják széthúzni. Nyilván vannak a turizmusnak nem áldásos hatásai is, azt tegyük hozzá, de a legtöbb helyen azt mondták, hogy azért mondjuk a szeméttermelés, meg ezzel járó dolgok nem okoznak nagy problémát, amelyen mi ezt így vizsgáltuk, meg kérdéveztünk.
És egy nagyon szubjektív kérdést fogok így a vége felé föltenni. Szerinted mik a disszertációdnak a legfontosabb eredményei?
Erre először egy tréfás módon válaszolnék. Tehát ugye van két olyan része a disszertációnak, ami igazából nem számít az értékelésbe, de azért vagy mégis az ember szívéhez közel áll. Az egyik ugye a motto, arról beszélgettünk, hogy előszó, a másik pedig a köszönetnyilvánítás, ahol az ember igyekszik, hogy senkit ne hagyjon ki, és nyilván itt akkor ugye írtam a családomat, és nekik is megköszöntem tényleg a támogatást, és hát ugye sokat tudta azonban a családdal együtt is, és akkor is fölkeresünk ilyen érdekes helyeket, ahol én a saját természetfölnőzős látásmódommal speciális dolgokat igyekszem megnézni, meg megmutatni nekik is, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm nekik az ilyen családi teremtő korlatokat, és akkor az egészet nem hiszem, hogy végigolvasták, de ezt a részét elolvasták a családom tagja is, és ezért az idei családi nyaralást, most már ezt a nevet kapta a családi naptárba, hogy családi terepgyakorlat az idei évre. Úgyhogy ez biztos, hogy egy ilyen hatás, amit közvetlenül látok. Tágabb értelemben nehéz azt megmondani, hogy ez most az ember sok gyerek közül melyiket szeret a legjobban, de azért azt mondom, hogy a Töbrökkel nagyon hosszan, nagyon sokat foglalkoztam sok területen, és a Gömbölyök-tónak azt úgy érzem, hogy tényleg ez egy nagyon kiforrott kerekkész valami lett, tehát ez így kicsit így az elkészültség érzetével tölt el, és azt mondom, hogy ez így jó, és pont ezért inkább most más témák felé orientálódok, de így idézik, meg megkeresnek ennek kapcsán kutatók, tehát hogy azért mindig ennek vannak még azért kis utóhajtásai. A másik részről pedig ez a természet-társadalom kapcsolatokban, ami nagyon nehéz, nagyon komplex, tehát ezért nehéz hozzányúlni. Nyilván megkérdőjelezik, hogy hát az ember hogy próbál magát egy ennyire komplex dologgal beleásni, és hogy hát felejtsük el, hogy itt a természet hat rá, tehát hogy ezért ez egy nehéz téma, és úgy érzem, hogy ennek még azért csak így kapirgáljuk a lehetőségét, tehát hogy ebben még nagyon sok minden van. Tehát ez meg abból a szempontból kedves.
És merre tovább?
Már az elmúlt években is ez az irány volt erősebb, tehát hogy az utóbbi már 8-9 évben ez a természet-társadalom kapcsolatok irányt feszegettem, és ennek kapcsán eljutottam ahhoz, hogy a nemzeti parkoknak milyen fontos szerepe van, vagy lehet, nem csak a természetvédelme szempontjából, hanem a helyi lakosság szempontjából is. És most egy ilyen projekt ezzel kapcsolatban lezárult, de a folytatást ebben az irányba vinném tovább. Most már egy kicsit elszakadva magától a karstól, ami korábbi kötődések miatt benne volt, és ezt vizsgálva, hogy tényleg egy nemzeti park tényleg mennyire tölti be a feladatát, környezetéhez képest mennyire tudja megőrizni a természetes vegetációt, vagy azt látjuk, hogy oké, meghúzzuk a határ, de aztán a társadalom meg a határig egészen elnyomakodik. Tehát ugye Budapesten ezt látjuk, hogy nagyon jó, hogy van ugye védett teret a közelben, de hogy egyébként annak egészen a határáig föltelepülnek a házak, ami hát én sajnálatos folyamatnak látok, és akkor ezt hogyan értelmezzük? Jó, hogy van a védett terület, legalább az megvan, de hogy a határáig meg egészen épülnek a házak, tehát hogy ezt a fajta kontrasztot, meg ezt a hatást szeretném vizsgálni az elkövetkezőben.
Hát nagyon sok kérdést nyitottunk ki egyébként a beszélgetésben, úgyhogy nagyon remélem, hogy fogunk még a későbbiekben is beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és még egyszer gratulálok a nagy doktori címedhez.
Köszönöm szépen a gratulációt és meg a beszélgetést is. Jó volt ezektől beszélgetni. Köszönöm.